98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából fontos témákkal indult el a Senior Akadémia Nyíregyházán, különleges művészeti eseményre készülnek Sárospatakon, ismét Gyöngyösen rendezik meg az Uszonyos Diák Olimpia országos döntőjét. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Mentális jóllét, pénzügyek a gyakorlatban, az okos eszközök használata. Többek között ezekkel a témákkal indult el a Senior Akadémia, a Nyíregyházi Egyetem 2025-26-os tanévének tavaszi félévében. A Senior Akadémia hidat képez az intézmény és a város, illetve a régió lakossága között, és erősíti az egyetem társadalmi beágyazottságát. Dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettesét hallják.
Úgy gondoltuk, hogy ne csak a fiatal egyetemistáknak adjunk programot, hanem az idősebb generációnak is. Ezért ez egy régi elképzelésünk volt már, hogy a Nyíregyházi Egyetem falait kinyitjuk azon érdeklődők felé is, akik nyugdíjasként vagy már kevésbé aktív életmódot folytatva szívesen megismernének új témákat, megismerkednének olyan új témákkal, amelyek a mai világban talán izgalmasak lehetnek az ő számukra. És innen indult az ötlet, és ezért indítottuk el az első évadot.
A Digitális Világ Lépésről Lépésre című előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan használhatja a modern technológiát biztonságosan az idősebb korosztály. Szabó József Mihályt, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatóját hallják.
Egyre nagyobb érdeklődés van az idősek felől a digitális eszközök iránt és az internet használata iránt. Ugye egyértelműen ez egy generációs tényező és egy generációs hasadék, ami van most itt 2026-ban. Nagyon sok idős próbálja megfelelően használni az eszközt, de még mindig tanulni kell ezt nekik. Mire használható, mire nem használható, és ugye mivel már az AI világában élünk, egyre több a fake news, egyre több az olyan információ, amit hát értékelni kell, hogy az valós vagy nem. Merjék megkérdezni, hogyha kapnak egy SMS-t például, vagy egy üzenetet, hogy fizessenek be valamit gyorsan, akkor azt megbeszéljék a többiekkel, hogy találkozott-e már valaki ilyennel, valós-e ez, és merjék használni az internetet, kommunikáljanak, ne maradjanak egyedül.
Ismét virágba borul Nyíregyháza. Ahogy a tavaszi hagymások elköszöntek, megkezdődött a talaj előkészítés és a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetése a városban. Idén nem csak a már jól ismert virágfajtákkal találkozhat a lakosság, hanem igazi növényritkaságokkal is készül a NyírVV Nonprofit Kft., hogy még színesebbé varázsolják a várost. Dicső Pétert, a közterületkezelési igazgatót hallják.
Többi 40 ezer tő egynyári növény fogja ismét pompába borítani Nyíregyháza parkjait. Az idei évben különleges fajtájú petúniák, muskátlik, begóniák, kannavirágok, rézvirágokkal is találkozhatnak majd a városlakók. Kertészmérnök kollégánk idejében is készült meglepetésekkel, mint minden évben. A könyvtár előtt, a posta és az önkormányzat privátal épülete közötti virágágyásokban, az Ungvár sétányon, illetve Sóston találkozhatnak majd ezekkel a városlakók. Kollégáink végzik az öntözést multikárból történő tartályos öntözéssel, illetve nyilván ahol kézzel, slaggal kell, ott slaggal végzik. Ugye láthatóak a városban már, hogy kikerültek most az öntözőzsákok is a fák köré. Ezeket az öntözőzsákokat emlékeim szerint 3 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Hál' Istennek a használatuk elősegíti a fák életben maradását és növekedését, úgyhogy ez az idei évben is folytatódik ez a munka.
Június 3-án különleges nemzetközi művészeti esemény érkezik Sárospatakra, a Tree Line projekt a természet és a zene kapcsolatát helyezi új megvilágításba. A kezdeményezés nem csak egyedülálló kulturális programot kínál, hanem közösségi élményt is, amely közelebb hozza az embereket a természethez. Emelte ki Sajószegi Gábor, a helyi esemény szervező művelődés háza vezetője.
Farkas Lilla dolgozik ott a londoni Lisztintézetben, és egy olyan nemzetközi projekttel kereste meg a várost, ahol egy angol zeneszerző, Graham Fitkin, egy olyan projektet indított, hogy Romániától több országon át kerékpárral végighaladva fél Európán, az Egyesült Királyságban hazafelé tartva, különböző helyeken olyan workshopokat, olyan koncert lehetőségeket, olyan közösségi alkalmakat teremt, ami a fákra, a környezetre, a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet. Grahamnek egy a fa körüli hangokból és a saját impresszióiból született művét fogják előadni, és ami az érdekessége lesz ennek, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei is részt fognak venni ennek a darabnak az előadásában. A Graham már ezt megírta, most éppen hangszereli azokra a hangszerekre, amilyen tanárok, illetve növendékek részt fognak majd ebben a koncertben venni, és most formálódik ennek a koncertnek az anyaga. Szerintem ez egy nagyon különleges dolog lesz, és úgy vélem, hogy ez egy viszonylag ritka, szabad gondolkodású, mindenki a saját gondolatait, a saját alkotó energiáit beletevő projekt, és szerintem egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy nagyjából a projekt végleges szakmai tartalma az egy olyan hónap múlva fog kialakulni, tehát most még formálódik. Az mindenképpen egy nagyon érdekes dolog, hogy Sárospatakon ma egy nemzetközi hírű zeneszerző, Graham Fitkin, ő egy darabot ír egy a Várkertben található sárospataki fa körüli zajokhoz, zajokból, hangokból és a saját benyomásaiból. És mindebben egyébként szerintem egy nagyon kedves gesztus, ugyanakkor közösségteremtő gondolat, hogy a sárospataki képtárat, a művelődésházát, a Rákóczi Múzeumot és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolát, minden olyan partnert egyébként, aki ebbe szívesen csatlakozott, ezeket meghívta és ad nekik szerepet. Úgyhogy ez egy különleges dolog lesz, Sárospatakon ilyen módon egy nemzetközi projekt valósul majd meg június 3-án.
A Sárospatakon megvalósuló Tree Line program egyik kulcseleme maga a kiválasztott fa, hiszen ez nem csak díszlet, hanem a művészeti élmény központi szereplője. A döntés több szempont együttes figyelembevételével született meg, mondta el Jaskó Beatrix szervező munkatárs.
Sokat tanakodtunk, sétálgattunk itt a városban, kerestük tényleg az ideális fát. Fontos volt az a szempont is, hogy könnyen megközelíthető legyen. Ha esetleg koncert lesz, akkor a fa alatt is lehetne egy koncert, vagy hogyha egy workshop van, akkor a fa környékén könnyen megvalósítható legyen. Az is fontos volt, hogy Fitkin a mérőműszerével a fának a belső hangját is fel fogja venni, tehát szintén egy olyan fát kellett kiválasztanunk, ami erre alkalmas, és az egy fontos szempont volt, hogy valamilyen szimbolikája, mondani valója legyen a fának, például a korából adódóan, vagy a helyszínből adódóan.
Ismét Gyöngyösen rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Gyors tempó, izgalmas utamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre, és persze a kilátogató közönségre is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz az utánpótlás korosztály, teljes palettája részt vesz ezen a versenyen, a 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. Hát hozzávetőlegesen 300 egy néhány résztvevőre számítunk. Velük együtt érkeznek ugye a csapatvezetők, esetleg szülők, rokonok, kísérők. Úgyhogy így rendezőkkel együtt azt gondolom, hogy megtöltjük a Gyöngyösi strandot egy ilyen bő 500 fővel, és valóban itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Kifejezetten örülnénk neki, hogyha kilátogatnának a versenyre szurkolni az osztálytársaknak, hiszen nagyon sok gyöngyösi versenyző vesz részt a versenyen. 10 órakor kezdődnek a versenyszámok, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor 10 órától szeretettel várjuk a nézőket is. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
Vádat emelt a Kazincbarcikai járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy férfi ellen, akinek a telephelyéről 3 ló kiszökött a 26-os főútra még 2024-ben, és halálos balesetet okozott, közölte a Borsod-Zemplén vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője az MT-vel. Jog Zsolt tájékoztatása szerint 2024. augusztusában egy napkora hajnalban a vádlott karámjából 5 ló szabadult ki a főútra, közülük 3 összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben a gépjármű utasa a helyszínen meghalt, vezetője 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett, a 3 állat elpusztult. A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként lótenyésztést irányított, a Borsodi kisvárosban lévő telephelyén pedig csak nem 200 lovat tartott. Az állatok egy részben nyitott fémkeretes elemekből álló, a tetején fedett karámban voltak elhelyezve, de a telephelyen nem volt olyan kerítés, amely a lovak szökését megakadályozta volna. A lovak 2022-ben és 24-ben többször is kiszabadultak a karámból, és minden esetben feljutottak a 26-os főútra, ott vágtattak, olvasható a közleményben. Azt írták, bár a vádlott tudott ezekről az esetekről, nem tett intézkedéseket az állatok kiszökésének megakadályozására, ezzel elmulasztotta a foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottra felfüggesztett fokházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint eltiltását kezdeményezték a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 27-én, szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát Egerben. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. Fennállásának 60. évét ünnepli az Egri reumatológiai osztály. Június 1-e a határidő az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallásának a NAV felé. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagy mintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezést állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
Jubileumi ünnepséget tartottak a Heves vármegyei Markóth Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet reumatológiai osztályán. Egerben a Fürdő utca egy szám alatt található reumatológiai osztály idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A rendezvényt egy kiállítással nyitották meg, mely dr. Agyagási Dezső emléke előtt tiszteleg. Ezt követően szakmai előadásokkal várták az érdeklődőket. Dr. Kovács Csabát, a reumatológiai osztály vezetőjét hallják a jubileum kapcsán.
A reumatológiai osztály íve gyakorlatilag nagyon szépen kirajzolódott most így, hogy a történelmét sikerült átnézni, és azt hiszem, hogy ami itt 60 évvel elindult, az egy nagyon csodálatos dolog volt országos tekintetben, hiszen vidéki reumatológia közül ez volt a második osztály, amit megnyitott, és egy olyan nagy személy került ide, aki elindított egy olyan mind orvosi, mind tudományos munkát, ami azt gondolom, hogy országos hírű volt, és most is az. Az ünneplést a múlt, jelen és a jövő koncepciójára fűztük fel, ezt az előadások fogják majd kísérni, három előadás, és ezen kívül egy kiállítás is megtekinthető, ez a továbbiakban is nyitva lesz itt az érdeklődők és a látogatók számára. A estét pedig itt egy színházi bemutató fogja zárni. Azt gondolom, hogy országos szinten is sincs miért szégyenkeznünk, sőt büszkének kell lenni, hiszen több lábon is állunk, sok mindent csinálunk. Itt mindenki azt gondolja, csak a gyógyvízre alapozunk, természetesen az is nagyon fontos tényező, de ezen kívül mind a csontritkulás mérésben, illetve országos artritis centrum tagok is vagyunk, tehát a legkomolyabb kezeléseket meg tudjuk adni akár a gyulladásos betegeknek is.
Fiatal pályakezdők számára rendeztek interaktív konferenciát a Hotel Egerés Parkban. A Business Beats elnevezésű országos vállalkozói roadshow a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében valósult meg, melynek ezúttal Eger adott otthont. Olyan partnerek közreműködésével jött létre a konferencia, mint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Heves vármegyei szervezete, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Széchenyi Programiroda, a Kék Zóna Projekt Magyarország, valamint a SZÍD Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány. A kiállító térben, illetve az interaktív térben VR élmény, játékok, vállalkozói személyiségi tesztek, karriertesztek várták az érdeklődőket. Az Informatika Határok Nélkül Egyesület jóvoltából pedig az AI-t is kipróbálhatták a fiatalok. Az esemény célja a helyi vállalkozók, továbbá a fiatalok felkarolása volt, hangsúlyozta Bukut Zsuzsanna, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány PR és marketing szakértője.
A GEM már 1993 óta azt tűzte az zászlajára, hogy a fiataloknak a vállalkozói szemlélet formálását helyezi fókuszba. Ez a rendezvény most egy nagyívű országos roadshow, egy rendezvénysorozat, amelynek most itt a harmadik állomására érkeztünk, Egerbe. 16 helyszínre visszük el a fiatalok, a leendő vállalkozók és a jelen sikeres vállalkozóinak a találkozó helyét. Minden helyszínen egy picit más teszünk a fókuszba, más témát emelünk ki. Itt Egerben most a generációk között képzünk hidat, Azaz, hogy tud a fiatal és az idősebb generáció együtt dolgozni, akár a vállalkozások világában. Elsősorban középiskolás és annál idősebb fiatalokat várunk. Meggyőződésünk, hogy nem elég felnőtt korban elkezdeni a szemléletformálást. Ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozóvá válhasson, már fiatalon, akár az általános iskola felső tagozatában, de középiskolában mindenképp érdemes megismerkednie azzal a szemlélettel, illetve fejlesztenie azokat a készségeket, amik ahhoz kellenek, hogy sikeres vállalkozóvá váljon. Ezen a rendezvényen is ezt tűztük ki célul, de nem egy hagyományos konferencia jellegű rendezvényt szerveztünk. Itt az élmények, a közös megélések, a saját sztorik kerülnek középpontba. Lesz improvizációs színházi előadásunk, lesznek szakmai kerekasztal beszélgetések, természetesen itt lesznek a vállalkozókat segítő szervezetek is, mint amilyen akár a VOSZ, vagy a Széchenyi Programiroda, vagy a Kék Zóna Projekt Magyarország, illetve a SZÍD Alapítvány is, aki mentor programjával érkezik. Tehát nagyon sok szervezetet is hívtunk, itt lesznek a vállalkozók is, és a fiatalok. A fiataloknak szerveztünk egy országos versenyt minden megállónál, így Egerben is, egy diák megnyeri a Reality Check versenyt. Teljesen hétköznapi vállalkozói szituációkban kell a józan eszüket használni. Nem kell előképzettség, nem kell vállalkozói múlt, csak a józanész, a hirtelen döntések, és vállalkozók lesznek azok, akik segítik őket ezen az úton. De természetesen lesz vidám, kötetlen business stand-upunk is, illetve megismerkedhetnek a fiatalok a vállalkozói lét nehezebb oldalával a Fail & Rise projektünk keretében. Tehát ahol fiatal vállalkozók mondják el azt, hogy mi vezetett, hogy jutottak el a siker lépcsőjéhez, és sajnos milyen kudarcokat éltek meg, és abból hogy tudtak újra és újra fölállni. Tehát a vállalkozói lét minden oldalát megpróbáljuk megmutatni szórakoztató módon. És emellett a kiállító térben és az interaktív térben VR élmény, rengeteg játék, vállalkozói személyiségteszt, karriertesztek.
Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek június 1-jéig kell ezt benyújtani. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs munkatársát hallják.
Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a NAV az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívtuk. A határidő június 1-e. A cél az, hogy az adózók elkerüljék a súlyosabb szankciókat. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felévszáma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELM díj bevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, ezen kívül a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELM díj bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az online keresztül lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, érdemes felkeresni a NAV honlapját, a nav.gov.hu weboldalt, itt elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, és a gyakran ismételt kérdésekből is lehet segítséget meríteni. A NAV szakemberei elérhetők telefonon is, hívható az ingyenesen hívható NAV infóvonal a 1819-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítséget nyújtunk. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenyák Csaba egriesek meghívására érkezett Egerbe tegnap. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bercesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközségi Karitász 30 évének legszebb pillanataira nemrég Kazincbarcikán. Az ünnepi esemény a Szent Család templomban szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatott be környékbeli papokkon celebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Karitász önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Jézus mindenki iránti szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adnia mások felé, hangsúlyozta az esperes. Amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, amikor a szomszédunk, az anyósunk, apósunk, vejünk, menjünk jön hozzánk, és nehézzé válik a fele baráti szeretet, ha Jézushoz fordulunk, az ő szemével látjuk a hozzánk fordulót, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta Misinger Ferenc atya. Arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne ijedjenek meg a nehéz körülményektől, mert Isten kegyelmével meg lehet oldani a nehézségeket is. Az ünneplés a szentmisét követően a Don Bosco sportközpontban folytatódott, ahol De Rossi Raja plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. Majd a Karitász önkéntesek meséltek azokról a színes programokról, segélyakciókról, támogatásokról, amelyeket az elmúlt évtizedek során megvalósítottak a városban. Megoff Ferencné, a Karitász csoport vezetője felidézte, 1996. május 20-án alakult meg a csoport, és elsőként a betegek, idősek felé fordultak. Látogatták őket otthonaikban, a kórházban és idős otthonokban, Jézus Krisztus szeretetét átadva. Anyagi alapjuk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bálokat szerveztek, adományokat gyűjtöttek, hogy a munkanélkülieket, kisnyugdíjasokat, nehéz helyzetben élő nagycsaládosokat segítsék. A városban működő hajléktalan szálló által befogadott 70-80 embert a kezdetektől támogatják ruhaneművel, cipővel, élelmiszerrel, ünnepkor melegétellel, valamint a jelenlétükkel és imával is. 2014 óta, amióta a szalézi szerzetesek vették át a kazincbarcikai római katolikus plébánia vezetését, a Karitász tagok is megismerkedtek a roma lakosság és a mély szegénység sajátosságaival, bekapcsolódtak a szerzetesek által működtetett oratórium és tanoda munkájába is. Az orosz-ukrán háború kitörésekor 9 család lakhatását, ügyintézését biztosították. A régi feladatok mellett már a lehetőségük nyílt az Egri főegyházmegye támogatásával krízissegélyben részesíteni a legrászorultabb családokat. Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét a kazincbarcikai Karitász önkéntesek munkájáért. Ezt követően előadásában arról beszélt, hogyan jelennek meg az irgalmasság cselekedetei a szervezet tevékenységében. A mai zajos világ nehézségei, kihívásai közepette a lélek maradandóságára hívta fel a figyelmet. Isten országa bennünk és általunk épül. Isten jónak teremtette a világot, az ember teremtette bele a szegénységet, kirekesztettséget, önzést, előítéletet, nélkülözést, megbélyegzést. Krisztus közösségének, az egyháznak az a feladata, hogy tegyék újra jóvá a világot, hangsúlyozta Árvai Ferenc. A szervezet felépítése kapcsán az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója kiemelte, a legfontosabbak az egyházközségi Karitász csoportok, mert a személyes, közvetlen kapcsolaton, odaforduláson keresztül jut el a támogatás a rászorulókhoz. Ezért fontos a közösségek erősítése, lelki programok szervezése is, amiből maguk az önkéntesek is töltekezhetnek, mondta az igazgató. Intelmei között szerepelt, hogy a karitatív munkát végzők empátiával, szeretettel forduljanak a rászorulókhoz, mert ők nem arra fognak emlékezni, hogy mit kaptak, hanem arra, hogy azt hogyan, mekkora szeretettel adták nekik. Az egység a közösséghez tartozás erejéről és a hitben való kitartás üzenetéről szólt a Miskolci Egyházmegye cigány közösségei és a közösségekhez tartozó gyermekek számára szervezett délutáni találkozó nemrég a Görög Katolikus Székesegyházban. Mára már hagyomány, hogy a Miskolci Egyházmegye cigány közösségeinek gyermekei számára az év folyamán lelki napot tartanak Miskolcon a Görög Katolikus Székesegyházban. Idén a találkozóra 12 településről mintegy 120 résztvevő gyűlt össze közös imádságra, lelki feltöltődésre és közösségi programra. Az eseményközpont üzenete a testvéri egység, az egyházi közösséghez tartozás és a hitben való megerősödés volt. A lelki napra többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyebről, Abaúj-Szolnokról, Encsről, Fügödről, Sajó-Petriből, Múcsonyból, Edelényből, Rakacáról és Felső Vadászról érkeztek résztvevők. A délutáni programot Paraklisz nyitotta meg, melyet Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezetett, a kántori szolgálatot pedig a bevezető évüket végző kispapok végezték. A főpásztor köszöntőjét követően megszentelte a rakacai asszonyok által külön erre az alkalomra készített hagyományos cigánykenyeret, a vakarót, amelyet a jelenlévők együtt fogyasztottak el. Balogh Győző, romákkal foglalkozó referens elmondta, a cigányság hagyományaiban egy asztalhoz ülni a testvériség jele. A keresztény ember számára ez az eukarisztiában nyilvánul meg. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy kapcsolódjanak be az egyházi közösségek életébe, mert, mint mondta, a Jóisten mindannyiunkat hív. Erre a különleges alkalomra az ünneplő ruhába öltözött tanodás gyermekek bemutatkozó műsorral érkeztek, elhangzottak zsoltárok, versek és gitárral kísért dicsőítő énekek is. A cigánypasztorációs bizottság és segítőik egy igazán örömteli, imádságos programot szerveztek, abban bízva, hogy lesz még a jövőben hasonló találkozó. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egréd Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarnaleleszen a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt. Ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezetet teremtettek, és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. A nemzeti összetartozás estje következik Egerben, a Lajosvárosi templomban június 2-án kedden. A program 17 órától szentmise, majd a szentmisét követően körülbelül 17:30-tól Egy nemzet a határok felett című emlékműsor, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort rendezte Kósa István tanár úr. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is, hagyományos módon, szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is vár. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azok számára, akiknek arra szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Ha a képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került tehát meghirdetésre, a jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházi.hu a cím, ezt kitöltve május 31-éig kell eljutatni az Eszterházi tér 1 szám alá Egerben. Végül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOB honlapjának beszámolója szerint a sort a Műugró és a Kajakkenu Szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A szakmai egyeztetéseken Fábián László MOB főtitkár, csapatvezető és a MOB munkatársai mellett részt vesznek a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet vezetői és munkatársai is. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot meg is ünnepelte a klub a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozló, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó így találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az MB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának, nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az MB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1B-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig, két éven keresztül nyomta az NB1B-t, és akkor végén mert az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
Dr. Magda Sándor beszélt a Lawrence László által vezetett korszakról is.
Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Lawrence ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán semmilyen munkájába, azt igazol, akit akar. Így a rostát így hozta ide beállónak és középső játékosnak, vagy hasonló, tehát megbeszélt velem, de igazán nem szóltunk bele, tehát a csapatépítés az teljesen az övé volt. Neki pedig akkora ismeretsége volt a klubok körül, hogy hozta a játékosokat, tehát ennyi, tehát kiválóság, én csak kiváló emberekkel találkoztam. Játékosokkal is, de az edzők is nagy szerencséje volt a főiskolának és a városnak is, hogy ilyen emberekre tudtunk szert tenni. Tudom, hogy most esetleg nagyképűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda egy meghatározó volt, MB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt. Tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig, és akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak. És még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, ahogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na most itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangoztatni kell, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, hogy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az NB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12.500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és rubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. A sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, a röplabda, a torna, a gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAOS forrásból. A felmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parketta felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használtak vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.